114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a Civil Rádiót befogni interneten az online adást, úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió.
Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, nem sokára elindul a 117 perc délutáni magazin műsor, amelyet ma is nem csak háttérrádiózóknak ajánlunk május 28-án.
A mai ajánlatunkat egy kicsit részleteznénk is, mi mindennel fogjuk kezdeni. Először is Kisoroszhiba kapcsolunk, a Kakaó meseút, egy sétautakat szerveztek, és létesített a Kakaó Egyesület a Szigetcsúcs településén, gyereknapra időzítve, de hát ez egy tartósabb tevékenység, mármint egy tartósabb érték, ami létrejött. Erről fogunk beszélgetni Szili Borbálával.
Ezután egy felvételt hallhatnak majd hallgatóink, amelyet nem sokkal az adás előtt készítettünk. Ez egy társadalmi innovációhoz kapcsolódó érdekes esemény lesz majd jövő héten hétfőn, a Hungarian Startup University program egyik eseményéről van szó, ahol fiatalok pályázhatnak innovatív ötletekkel, és ezeket bemutathatják, majd később mentorálási folyamattal meg is valósíthatják. Szóval startupokról induló ötletekről lesz szó.
Ezt követően egy érdekes tanulmány rövidített változatáról beszélgetek Pár Ádámmal, aki politológus tanár, amerikai filmek magyar politológus szemmel, és nagyon érdekesen bizonyítja, hogy az a világ, amely körülvet bennünket, az amerikai filmekből kialakult világunk egészen másmilyen, például demokrácia, felfogás és ilyesmi szempontból, mint a hazai filmekből, vagy más közép-kelet-európai filmekből, amit tapasztalunk, de hát erről majd Pár Ádám. És mindjárt a következő ajánlást is én teszem. Írjatok levelet a Pétereknek, ezt írja a Pécsi Emberség Erejével Alapítvány. Ők hetenként készítenek egy-egy hírlevelet, és sok mindenről van szó. Ez pedig egy felszólítás az olvasóiknak. A Péterek azok két helyi képviselő a önkormányzati testületben, akiket arra kérnek, hogy lépjenek föl ez ellen a most terrorisztikusan beinduló törvény ellen, amelyet a napokban várhatóan megpróbál, vagy el fog fogadni a Magyarország gyűlés, tehát egy érdekvédelmi téma. És akkor esetleg a harmadikat is már felidézném és elmondanám. Emlékezésen alapuló közösségfejlesztés, az Egy Magyarország Egyesület egy érdekes kísérletet csinált, és a Néprajzi Múzeumban egy beszámoló lesz ennek a bemutatása. Erről a programról Kállai András fog beszélni.
Majd egy felolvasó estet ajánlunk hallgatóink figyelmébe. A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület most már többedik alkalommal rendezi meg a Barbárság Diadala című eseményét, ahol egykori zsidó szerzők könyveinek elégetésére emlékeznek, illetve azokból olvasnak fel híres színészek.
Tudjuk, hogy a klímaválság kapcsán számtalan természetet javító vagy természetet érintő kérdésben javaslatok születnek mostanában, többek között a víz megtartására, aztán a különböző fajú növényeknek a valamilyen módon való kontrollálására. Erről egy érdekes tanulmány jelent meg. Átalakuló fajösszetétel, beözönlő inváziósok, félsivatag, rövid életű növényekkel. Szóval a homokhátság gyepjeiről, erről egy kutatói beszámolót hallunk majd Erdős Lászlótól.
Sportrovatunkban pedig futni fogunk. Aldi női futógála az utóbbi évek legnagyobb női futó ünnepét rendezik majd a Népligetben. Tamás Krisztián megszokott vendégünk lesz majd a vonalban.
Ez a következő két órának az ajánlása, illetve rögtön mondom, hogy utána 18 órától egy másik érdekes műsorunk lesz, amelyet már többször hallottak itt a Civil Rádióban, egy körkapcsolásos műsor, ahol van egy civil tudósítói hálózatunk, és ő az ő műsoraikból, az ő interjúikból, illetve a velük most készült, majd közben készülő élő interjúból egy csokor összeállítás lesz, de erre majd felhívjuk a figyelmet a mostani magazinműsor végén. Minden esetre a sportszerkesztőnk ebben a műsorban Tarcsi Géza, a hangmester zenei szerkesztő Petik András és a szerkesztő műsorvezetők
Dudok Dávid
és Péterfi Ferenc. Maradjanak velünk egy pár perc és indulunk.
Száztizennégy, száztizenöt, száztizenhat, száztizenhét perc.
A koronaválság idején egy érdekes interjúval jelentkezett Kisor Osziból az ottani egyesületnek a vezetője, és akkor arról beszéltek, hogy miközben körbezárta a víz a szigetet, ez a sziget, a Szentendrei szigetnek az északi része, Kisor Oszi, talán a hallgatók nagy része tudja. Szóval eközben, és miközben mindenfele ilyen pánik hangulat volt, az egyesület azon a hétvégén egy nagy gyerekesemény szervezett, és hát kitűnően érezték magukat. Nekem nagyon imponált akkor ez a Kakaó Egyesület, amelyik ezt végezte, és most pedig egy érdekes sétautat, Kakaó Meseutat szerveztek, és ennek az átadása, ha jól emlékszem, most szombaton volt. Erről kérdezem Szili Borbálát, kezi csókolom, Péterfi Ferenc vagyok.
Igen, üdvözlöm Ferenc, és köszöntöm a hallgatókat is.
Ha nem pontosan mondtam valamit itt a felvezetésben, segítsen, mármint, hogy nem szombaton volt, nem a Szentendrei-szigeten, és nem volt. Igen, ez a... Na szóval, hogy azt szeretném kérni, hogyha mesélne arról, hogy mit is jelent itt ez a meseút, és aztán majd a sikeréről is, hogy sikeredett.
Igen, szombaton nyitottuk meg hosszas előkészületek és több havi munka után. A pontos neve az Dunakanyargó meseút lett, mert hogy ugye jó. Itt a szigeten, Kisoroszéban nyitottuk meg ezt a meseutat, és itt a Duna ölelésében élünk, úgyhogy ezt a nevet választottuk neki. Hát igen, hogy mi is ez a meseút, ezt nem mi találtuk ki, tehát azért ezt hozzátenném, hogy ez nem a Kakaó Egyesület fejéből pattant ki, hanem ezt a Meseút Egyesület Tátrai Vanda vezetésével találta ki, és álmodta meg, és elsőként Noszvajon csináltak egy ilyen meseutat, ami egy több állomásban álló, tulajdonképpen szabadtéri tanösvénynek is nevezhetnénk, ahol egy-egy ilyen fából készült meseládikóban mesék és hozzá kapcsolódó gondolkodtató kérdések, vagy éppen feladatok, játékok várják az érdeklődőket.
Ez egy változó valami, vagy tehát egy időszakra, egy eseményre szól, vagy ez egy innentől, hogy ezt létrehozták, ha esetleg frissítik is néha, de hogy ez egy működő szolgáltatás lesz?
Igen, ez egy működő szolgáltatás, ez mostantól bármikor látogatható, remélhetőleg az örökké valóságig fennmarad, úgyhogy ez nem egy időszakos dolog, hanem egy állandó.
De azért még egy kicsit csak közbeszóltam az előbb, azért még kérném, hogy beszéljem, mert hát nem volt kimerítő a meseútnak a tartalma vagy a működési formája, szóval mit érdemes erről tudnunk?
Hát azt érdemes erről tudni, Kisoroszliban 8 állomása van ennek a meseútnak. A legszebb részein helyeztük el a falunak, vagy nevezetességek mellett. Van több állomása a Dunapartján is, illetve a falu központban. És tulajdonképpen a működése az abban áll, hogy két kezdőállomásként funkcionáló vendéglátóegység van a faluban, ahol a látogatók átvehetik a meseládikókat nyitó kódokat, mert hogy ezek számzáros lakattal záródnak, és ott kapnak egy úgynevezett útlevelet, amin van egy térkép az összes meseládikó helyével, és onnan elindulhatnak. Ez egy több kilométeres sétaút, de hát természetesen semmi kötelezettség nincs, tehát ha erre jár esetleg kisebb gyerekkel, soknak találja, akkor egy-két-három állomást is meg tud látogatni. Itt egy kilométeres körzetben akár.
Ez mesékhez kötődik, gondolom, a nevéből, de van-e a lokalitáshoz, a helyhez, a településhez valamilyen kapcsolódása?
Igen, jó, hogy elkérdezett, mert mindenképpen megemlítendő, hogy van egy nagyon különleges meseházikunk, amit a helyben élő és alkotó Bétót Klára festőművész restaurátor készített el, tehát ő díszítette magát a ládikót, és attól különleges, hogy ebben nem egyszerűen csak egy népmese van, hanem az ő által írott Két víz között című könyvből származó kis helyi legenda szerepel benne. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon büszkék vagyunk rá, hogy egy ilyen is belekerülhetett a választékba, úgymond.
És akkor valaki kap egy ilyen térképet, meg egy útlevelet, ahogy említette, és akkor elindul ezen, körülbelül nem tudom, hogy van-e optimális idő, vagy tervez, hogy mennyi idő alatt járható be ez a néhány megálló, vagy állomás.
Hát ha tisztességesen végigolvassa és megcsinálja a feladatokat, akkor azért szerintem egy 2 órát igénybe vesz ez a produkció, mert hát szerintem egy 2-3 kilométeres sétával lehet ezt bejárni, tehát nem, azért annál nem több. De hát azért a mesék elolvasása, meg ott a gyerekekkel ennek felfedezése, hogy hogyan nyílik, tehát mindenképpen azért mi végeztünk egy tanulmányutat, ugye mielőtt elkezdtük ezt a meseutat, a sajátunkat létrehozni, és Noszvajon bejártuk az Egyesület tagjaival és a gyermekeinkkel, és azért ott is elelidőztünk a gyerekekkel egy-egy ládikónál, tehát igen, egy olyan 2 órás programot lehet erre tervezni.
Ez saját erőből készítették, vagy egyáltalán ez erőforrás igényes egy ilyen meseútnak a létrehozása? Most pénzügyi erőforrás, vagy a benne dolgozók önkéntes erőforrása, mind a kettőt ennek a nevezem, tehát erőforrásnak, csak hogy egyik oldalról, másik oldalról kérdezem, hogy mekkora ráfordítást igényel?
Igen, hát itt mindenki bedobta magát, ezt mondhatom, ugyanis az önkormányzat nagyban támogatta anyagiakban a projektet, hogy létrejöhessen, és ezen kívül pedig helyi vállalkozók nagyon sokan, tehát a helyi nyomdától kezdve a talajcsavarokat felajánlásból kaptuk, helyi szobrászművésztől kaptunk tanácsokat a festékekre, és adományként festékeket.
Már mondta ezt a dobozt, ami elindítja, az is nyilvánvalóan egy helyi embernek az ajánlása.
Vagy igen, sőt, az egyesületünk tagja Orbán Gergő készítette a meseládák alapjait, amik gyönyörűek, maga az alapmunka is, és a helyi művészeket nagyon nagy elismerés illeti, mert nagyon nagy elánnal dobták bele magukat ebbe a kihívásba, nagyon rövid idejük volt az elkészítése, és minden kérésünket teljesítették, minden álmunkat valóra váltották ezekkel a ládákkal.
És akkor hogy sikerült ez a szombati avatás?
Nagyon szerencsénk volt az időjárással, ugye a megelőző 2-3 napban esős idő volt, ezzel szemben szombaton gyönyörű napsütésre ébredtünk, és ugye nagy izgalommal. Nagyon, nagyon jól sikerült, egy kis alkotóprogramot is be tudtunk iktatni a megnyitó végén a gyerekeknek, ott megtervezhették papíron a saját meseházikójukat, és ugye, hát mivel nem tudtuk bejárni, mert ez nagyon hosszú lett volna, egy állomásnál, a Kisdunai Révnél volt a megnyitó, és ott egy színművészt felkértünk, hogy olvassa föl nekünk azt a mesét, ami abban a ládikóban van. Nagyon örültünk, hogy sok művész el tudott jönni a megnyitóra, és sok helyi érdeklődő is meglátogatta ezt a Ládikót.
Gyerekek, ők is sokan voltak?
Igen, persze, hát nagyon, nagyon sokan eljöttek a helyi óvodából, iskolából, meg a környező településekről is, és nagyon érdekes volt, mert kvázi véletlenül a megnyitó után egy körülbelül fél órával megjelent egy teljes iskolai osztály szülőkkel és pedagógusokkal,
akik
nem tudtak semmit erről az egészről, és frissibe bejárták az egész meseutat, és ott el tudtuk nekik mondani. Úgyhogy még aznap felavatásra került valóban, és végigjárták a meseutat.
És akkor most van egy meghatározott lépéssorozat, amit végigcsinálnak, de azok, akik most főleg helyből sokan voltak, azoknak érdemes lesz valami változás, vagy valami miatt érdekes lehet ez egy-két hónap múlva, vagy valamennyi idő múlva újból, vagy ez ide már akkor új vendégekkel?
Igen, hát itt ugye a tapasztaltabbakat kérdeztük, a noszvai meseút üzemeltetőit, ők azt mondták, hogy egy másfél évente szokták cserélni a meséket. Lehetséges, hogy ezt mi is meg fogjuk lépni, még nem látunk ilyen messzire, mert ugye most fog tulajdonképpen az első hétvége előtt állunk, amikor úgy valóban nyitott az egész, és látogatókat várunk, már bejelentkeztek óvodás iskolás csoportok, úgyhogy
egyébként
szerencsére híre ment a dolognak.
A szervezők részéről igényel ez jelenlétet, amikor ilyen van, vagy pedig valaki jön, elolvassa, és autodidakta módon, vagy hogy mondjam, önszervező módon hozzá tud fogni?
Ilyen felkérés még nem érkezett, hogy mi vezessünk csoportot, természetesen nyitottak vagyunk erre is, hogyha érkezik ilyen, de igazából nem szükséges, tehát ez azért is jó, mert teljesen önállóan bejárható a meseút.
Ez egy díjmentes dolog, vagy valami fizetségért tudják?
Nem, 2000 forint családonként egy támogatói díjat kérünk, ugye ez igyekszünk majd a felújításra, karbantartásra fordítani, mert arra biztosan szükség lesz a jövőben.
Akkor azóta tudnak-e valamit, ugye hát ez egy ünnep volt, ma már szerda van, 3-4 nappal ezelőtt történt ez, hogy látogatják így hétköznap is, vagy a hétvégére most tudnak arról, hogy készülnek, az előbb, mint említette volna, hogy valaki már bejelentkezett, tehát hogy a közeljövő, a jelen és a közeljövő útja az hogy áll?
Hát valószínűleg most még a hétköznapok nem lesznek olyan sűrűek ilyen szempontból, amik tart az iskola, illetve iskolás-óvodás csoportok, még akik, ugye már nagyon közel vagyunk az év végéhez, tehát a legtöbb intézményben ilyenkor már megtervezték az évvégi kirándulásokat, úgyhogy én azt gondolom, hogy a környező intézmények inkább egy őszi kirándulást fognak erre rászervezni, de szerintem amint az iskola véget ér, akkor be fog indulni a hétköznapi forgalma is ennek, hogy úgy mondjam, mert onnantól kezdve nagyon sok látogató érkezik a településünkre.
Ezt én magam is ismerem, hogy nyáron Kisoroszi az nagyon sűrűn látogatott. Hát persze, hogy mennyi ebből a gyerek, vagy mennyi az a korosztály, akiket ez érint, de lehet, hogy egyébként felnőttek is bejárják ezt. Jó egy kicsit visszakerülni gyerekkorba, de alapvetően azért a célcsoport a gyerekek. Na hát nagyon szépen köszönöm, gratulálok, és sok sikert kívánunk hozzá. Szili Borbála volt a vendégünk, a Kakaó Egyesület által elindított Dunakanyargó meseút, akkor most már pontosabban mondtam talán. Ezt láthattuk az elmúlt, vagy erről beszélgettünk az elmúlt percekben. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok.
Köszönjük Csokalom. Szépen. Minden jót kívánok.
Marsz bele a cseresznyébe, küldi fiát, a vénkukat, addig rágod szépen, míg a másik felén ki nem lyukadsz. Na 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 na. Apám így szól a kis bálnak, hadd mehessek el a bálba, nem mehetsz el, fiam Péter, nem vagy még egy kilométer. Na 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 na. Na 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 na
117 perc.
Itt a Civil Rádióban nagyon szívesen foglalkozunk társadalmi innovátorokkal, társadalmi innovációkkal, és az egyik ilyen témánk, illetve az egyik eseményünk, amelyet a következő percekben bemutatunk önöknek, az a HSUP intézményi esemény lesz, amelyet az ELTE-n rendeznek majd, és ennek az eseménynek a koordinátora, illetve az ELTE Egyetemi Stratégiai Iroda vezetője, Szőlősi Szilvia van itt velünk a vonalban. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Röviden legyen szíves bemutatni nekünk, hogy mi ez a HSUP, azaz a Hungarian Startup University program, és mire lehet majd számítani ezen az eseményen.
A Hungarian Startup University program egy Magyarországon meghirdetett nemzeti program, amelyhez az ELTE is csatlakozott. Ez a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal, illetve a Nemzeti Innovációs Ügynökségnek a közös gondozásában zajlik immár 2020 óta, és a hazai felsőoktatási intézmények többsége részt vett benne. Mi az ELTE részéről 2020-ban, tehát azonnal a program indulásakor bekapcsolódtunk, mert nagyon-nagyon izgalmas lehetőségnek láttuk ezt a programot. Amiről egészen konkrétan szó van, az egy 2,5 éves online kurzus, amit bármilyen képzési szintről felvehetnek a programban résztvevő egyetemek, így az ELTE hallgatói is, tehát nem kell feltétlenül doktorandusnak lenni, hanem akár már BA, MA szintről is érkezhetnek a hallgatók. A 2,5 év közül az első fél évben online módon kell elvégezni egy kurzust. Ez főleg főleg elméleti jellegű modulokból áll, amiknek az a célja, hogy közelebb hozza a hallgatókat a startup világához, elmagyarázza, hogy mi is az a startup, mik is azok az innovációk, hogyan lehet egy jó ötletből vállalkozást csinálni. Ugye ennek az egész kurzusnak egy ilyen vállalkozás fejlesztési célja van, vagy vállalkozói szemlélet fejlesztői célja az egyetemisták körében. A második fél év pedig már ennél sokkal-sokkal izgalmasabb, ugyanis az első fél év végén a hallgatók egy saját vállalkozási ötletet nyújtanak be az egyetemüknek, úgynevezett one pager formátumban, tehát ez egy ilyen egyoldalas, csináló rövid leírás a vállalkozási ötletükről. Ezeket az ötleteket az intézmény szakmai zsűrije elbírálja, és kiválaszt közüle néhány legjobbat. Akik pedig ezeknek az ötleteknek a gazdái, ők a második fél évben csapatot gyűjthetnek maguk köré a saját egyetemről, illetve a többi programban résztvevő intézmény hallgatói közül, és ezekkel a csapatokkal közösen méghozzá ösztöndíjas támogatással dolgozhatnak az ötletükön tovább. Úgyhogy a második fél év az már egy jóval aktívabb folyamat, ahol mentorálást kapnak központilag, illetve tőlünk az ELTE-n mi is szervezünk célirányos mentoringot az ELTE-s ötletgazdák számára, és egészen el kell jutniuk odáig, hogy a csapatukkal együtt a kezdő egy oldalban leírt ötlettől eljussanak egy már bemutatható, akár befektetők előtt, szakértők előtt úgynevezett pitchet fognak majd bemutatni, tehát pitchelhető ötletet, egy szolgáltatást vagy egy prototípust elkészítsenek a második fél év végére. Úgyhogy az az esemény, amiről szó volt, ez a bizonyos pitch nap, ez az ELTE HSUP ötletgazdáinak a kedvéért szerveződik minden évben, most már jó néhány éve, és az a célja elsősorban, hogy egy lehetőséget biztosítson, hogy az ELTE-s ötletgazdák gyakorolhassák, vagy bemutathassák a vállalkozási ötleteiket. Az idén extra hosszú eseményünk lesz, és nagyon örülünk neki, ugyanis nem csak az összes ELTE-s ötletgazda, akiből 13 van, ez egy rekordszám az elmúlt években, tehát 13 ELTE-s ötletgazdánk fog bemutatkozni, de kinyitottuk a rendezvényt azok számára, a csapatok számára is, amik ugyan nem ELTE vezetésűek, de van benne ELTE-s hallgató is, úgyhogy összesen 17 csapat fog pitchet bemutatni nálunk június 2-án, ez jövő hét hétfő.
Mindenféle ötlettel lehet jelentkezni, vagy van valamilyen előszűrő, hogy néz ki a pályázati része ennek a folyamatnak, általában milyen ötletekkel jönnek?
Teljesen vegyes ötletekkel jönnek. Mi ugye az ELTE-n egy nagyon divers, nagyon sok tudományterületet felölelő intézmény vagyunk, tehát nagyon sokféle karról érkeznek, nagyon sokféle tudományterületi háttérrel érkeznek a hallgatók. Egyébként érdekes, hogy nem mindig van összefüggés a között, hogy milyen tudományterületen képződik éppen az adott hallgató, és milyen ötletet hozott be, de azért sokan természetesen visszanyúlnak a saját szakterületükhöz, és utána ezeket az ötleteket, ez legyen bármilyen ötlet, kezdik el kifejleszteni a második fél évben kicsit részletesebben. Nagyon sok olyan ötlet van, ami mögött érződik, hogy valamilyen személyes elköteleződés van, személyes élethelyzet, akár egy orvosi helyzet, vagy egy családi helyzet, vagy egy személyes érdeklődés az adott téma iránt, de azt érezni az ötletekben, hogy nagyon jó, nagyon erősen érvényesül a mostani fiatal generációk számára kulcsfontosságú néhány téma, és ilyen a fenntarthatóság, legyen a környezeti vagy társadalmi, ahonnan megközelítjük, vagy a mesterséges intelligencia területe, a digitális megoldások, az is jellemző, hogy egy-egy ötlet mellé mindig társul digitális megoldás, tehát vannak olyan ötletek, amik eleve egy digitális megoldásnak, vagy egy technológiának a kifejlesztésére fókuszálnak, de van olyan is, ami egy teljesen más irányból érkező ötlet, mondjuk egy főzőkurzus, de az is egy digitális eszköz segítségével, vagy egy logisztikai megoldás, de ahhoz is egy digitális eszköz van segítségül hívva. Úgyhogy egyébként, amikor a második fél évben már az ötletgazdák csapatot gyűjtenek maguk köré, akkor az is látszik, hogy úgy gyűjtik össze a csapatukat, olyan kompetenciákat válogatnak össze, hogy ez lefedje tulajdonképpen, hogy mondjuk legyen egy fejlesztő informatikus, aki a tech megoldáshoz ért, legyen akár mondjuk egy orvostudományi vagy orvosi megoldásról van szó, akkor egy orvostanhallgató, aki az orvosi részéhez ért, legyen akár marketinges, aki a marketing részéhez ért, tehát teljesen vegyes ötletek érkeznek.
Ha jól látom, akkor az ELTE már 5. alkalommal vesz részt ezen a kurzuson, illetve ezen az eseményen, de akkor úgy értelmezem, hogy már többször is megrendezésre került ez az eseménysorozat. Van-e olyan megvalósult startup program vagy ötlet, amely igazán jó példa lehet a többiek számára, jól működik?
Van, igen. Ahogy említettem, és ön is megerősítette, 5. éve vagyunk benne a Hungarian Startup University programban. Egyébként magának a teljes ugye, nemzeti programnak is van egy záró eseménye, ezt Demo Day-nek hívják, és ide a teljes országból a szakmai zsűrik által kiválasztott legjobb 10-15 csapat szokott bejutni, de mi az ELTE-n egy ilyen házi versenyt rendezünk, vagy egy házi pitch napot tulajdonképpen most már 3. éve. Ez lesz most jövő héten hétfőn, és akkor több olyan ötlet van, mondjuk évente az ötletgazdáink közül olyan 1-2-3, attól függ, hogy melyik évfolyam, igazán jó ötlet születik, ami aztán él tovább, és valóban startupként elindulnak ezek a cégek, és elkezdik a működésüket. Szeretnék mondani rögtön egy konkrét példát, aki azóta is nagyon szoros együttműködésben van velünk, bár időközben már nem hallgató, viszont sikeres vállalkozó. Ez a Tudatosan Jó, Zsirai Viktória ügyvezető alatt működik ez a cég.